Reménykedj az Úrban, légy erős és bátor szívű, reménykedj az Úrban. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. A mi Isten tiszteletünk további megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét a János írása szerinti evangélium 14. fejezetéből, a 18-tól 21-ig, valamint 25-től 27-ig terjedő versekből. Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. Még egy kis idő, és a világ nem lát engem többé, de ti megláttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok, hogy én az atyámban vagyok, ti én bennem, én pedig ti bennetek. Aki befogadja parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem, aki pedig szeret engem, az szeretni fogja az én atyám. Én is szeretni fogom őt, és kijelentem neki magamat. Elmondom ezeket nektek, amíg veletek vagyok. A pártfogó pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, és ne is csüggedjen. Isten áldása legyen a hallott szent igén, hogy teremjünk bőgyümölcsöt az ő nagy neve dicsőségére. Imádkozzunk ezért. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked az együttlétnek az örömét, az áldásait. Köszönjük, Urunk, hogy közöttünk, a te szent lelked által lehet békesség. Így jöttünk el most is erre az Isten tiszteletre, de többre vágyunk, még ennél is. Nem csak vasárnapi békességet szeretnénk, Urunk, hanem hétköznapit is. Ezért kérünk téged, Urunk, úgy szólj hozzánk ezen az Isten tiszteleten, hogy az valóban élő igévé, élő üzenetté legyen a számunkra, amelyből táplálkozhatunk és erőt meríthetünk az elkövetkező hét minden napján. Imádkozunk hozzád, Urunk, azért is, segíts bennünket, hogy meglássuk azokat, akiknek az életében békétlenség van, és ha másképpen nem add, hogy csak jelenlétünkkel is a te békességedet áraszthassuk. Különösen könyörgünk azokért, akiknek olyan nyomorúság van az életében, ami miatt szinte képtelenek ellazulni, megnyugodni. Imádkozunk azokért, akiknek szerettei kórházban vannak, akik betegeket ápolnak. Imádkozunk azokért, akik maguk betegséget hordoznak testükben, légy a gyógyítójuk, megerősítőjük. Imádkozunk azokért is, akiknek lelkileg van békétlenségük, tele van a szívük nyugtalansággal, akár objektív, akár megmagyarázhatatlan dolgok miatt, légy hozzájuk is irgalmas, Urunk. Te látogasd meg őket ezen az Isten tiszteleten, és költözz a szívükbe a te békességeddel. Így kérünk, légy jelen velünk, áld meg együttlétünket, igédre figyelésünket, közösségünket egymással is veled, az Úr Jézusért. Amen. Kedves testvérek, az az ige, amely alapján Isten üzenetét hirdetni szeretném, írva található Lukács evangéliuma 19. fejezetének első 10 versében, valamint a már megszokott ige szakaszunkban a Galata levél 5. fejezetének 22. versében. Ezután Jerikóba ért és áthaladt rajta. Élt ott egy Zákeus nevű gazdag ember, aki fővámszedő volt. Szerette volna látni, hogy ki az a Jézus, de kistermetű lévén nem láthatta a sokaságtól. Ezért előre futott és felmászott egy vadfügefára, hogy lássa őt, mert arra kellett elmennie. Amikor Jézus odaért, felnézett és így szólt hozzá. Zákeus, szállj le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom. Ekkor sietve leszállt és örömmel befogadta. Akik ezt látták, mindnyájan zúgolódtak és így szóltak, bűnös embernél szállt meg. Zákeus pedig előállt, és ezt mondta az Úrnak. Uram, íme vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit kizsaroltam, a négyszeresét adom vissza neki. Jézus így felelt neki. Ma lett üdvössége ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia, mert az ember fia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. A Galata levél 5. fejezetében pedig így szól az ige, a lélek gyümölcse békesség. Kedves testvérek, szolgáltunk néhány éven keresztül Bodrog keresztúron is, ahol valaha nagyon sok zsidó élt. El is van ott temetve, a helyi temetőben egy úgynevezett csodarabbi, akinek a sírjához egy esztendőben többször is el szoktak látogatni zsidó emberek, de éppen így nyár környékén van egy nap, nem tudom pontosan melyik az a nap, de van egy nap, amikor egészen sokan érkeznek, és ellátogatnak ennek a csoda rabbinak a sírjához. Külföldi zsidó emberek is érkeznek, kibérelik a településen lévő szinte összes szabad szobát, lakást, és ezek igazi zsidó emberek. Fekete kalapban, fekete-fehér ruhában, nagy, hosszú pályesszal, szakállal. Sokan nem is beszélnek magyarul, külföldről is jönnek, tehát ez egy igazi, úgymond komoly, csodatevő rabbi lehetett, hogyha ilyen nagy tisztelettel vannak irántuk. És az egyik alkalommal, amikor éppen szálltak le a buszról, én pedig mentem a boltba, oda köszöntem nekik, és mondtam, hogy shalom. Na, ezen meglepődtek, de visszaköszöntek, hogy shalom. Ez, mint tudjuk, a zsidó köszönés. Sőt, egészében úgy kellene ezt mondani, hogy shalom aléhem. Talán ennél ismerősebb ennek az arab megfelelője, amit filmekben többször hallunk, szalem aleikum. Ugyanazt jelenti a kettő, a két nyelv is hasonlít egymásra. De mit jelent ez a kifejezés, shalom? Ez azt jelenti, hogy békesség. És mi ezt tanultuk az Úr Jézustól is, aki azt mondta a tanítványainak, hogy amikor kiküldte őket maga előtt a falvakba, ezt mondta, ha azonban beléptek egy házba, ezt mondjátok először, békessége háznak. Jézus is így köszöntötte az embereket, és így köszönt feltámadása után is azoknak, akikkel először találkozott. Sőt, hát mi magunk is így köszönünk, áldás, békesség, Erdélyben pedig így köszönnek, békesség Istentől. Hát látjuk, hogy keresztény körökben bizony fontos a békesség. És a békesség szó, ahogy mondtam is, héberül shalom, görögül eiréné, ebből van a mi Irén nevünk. Isten éltesse őket, nem régen ünnepelték a névnapjukat. Több jelentése van, ezek mindegyike természetesen egymáshoz hasonló. Ilyen jelentés árnyalatai vannak a szónak, a háború hiánya, a háború ellentéte, egyensúly, sőt még azt is, hogy üdv. Zákeus történetén keresztül nézzük meg, mit is jelent mindez. Zákeusról már biztosan mindenki sok igehirdetést hallott életében. Tudjuk, hogy ő egy fővámszedő volt, aki nagy vagyonra tett szert, de tisztességtelen módon, mégpedig úgy, hogy becsapta a honfitársait, hiszen több adót követelt, szedett be tőlük, mint amit kellett volna, mint amit a rómaiak előírtak, és amivel ő többet szedett be, az az ő büdzséjét gazdagította. Éppen ezért különösen is megvetett és gyűlölt személy volt Izraelben a vámszedő, meg azért is, mert ők lepaktáltak a nagy ellenséggel, a rómaiakkal. Így tehát Zákeus egy gazdag emberré lett, egy nagyon vagyonos emberré, aki közben magányos, megvetett. Szinte a társadalomból száműzött, számkivetett valaki. Olyan volt, aki talán egy idő után megutálta a saját munkáját, aztán biztosan meggyűlölte az embereket, akik őt is gyűlölik, és talán, ha elég mélyen magába nézett, akkor meggyűlölte saját magát is, amiatt, amit művel, ahogyan él és viselkedik. Nagyon kellett volna neki valamilyen megoldás. És ekkor jött Jézus. Hallotta, hogy közeledik, és ott hagyta a vámszedő asztalt, szaladt, hogy lássa őt. Semmi többre nem számított, csak arra, hogy lássa, megláthassa Jézust, ezt a különleges embert, akiről annyi jót hallott. Legalábbis az ő szemszögéből jókat hallott, hiszen olyasmit beszélnek róla, hogy ez képes még bűnösökkel is együtt lenni, vállalja velük a közösséget. És amikor oda érkezett, ahol várták Jézust, hát kiderült, hogy ő nem fogja látni Jézust, mert alacsony, felmászott egy fára, Így meg végképp nem volt rá már lehetőség, hogy találkozzanak, hiszen ahogy felmászott, nyilván a lombok eltakarták, de legalább ő láthatta Jézust. Már ez is valami reménységet, vagy egy pici boldogságot jelenthetett neki. És ahogy közeledik az Úr Jézus, egyszer csak felszól a fára, talán senki nem is értette hirtelen, miről van szó, és azt mondja, Zákeus, szállj le hamar, ma nálad kell megszállnom, nálad fogok vacsorázni. Egészen csodálatos lehetett ez, és Jézus azt mondja, kell, ma nálad kell megszállnom. Mintha ez parancsba lenne adva. Pedig látjuk, Zákeus nem várta, hogy Jézus bemegy hozzá, ő sem számított rá, Jézus meg úgy beszél, mint ami már el van rendezve. Ez már el van döntve. Én nálad fogok ma este megszállni. Lehet, hogy még te sem tudsz róla, de ez így van. Ennek így kell lennie. A választások éve van, többszörösen is. Voltak országos választások, helyhatósági választás, Európai Uniós választás, és évvégén még mi reformátusok is választásokat tartunk. És tudjuk, amikor ilyen választások vannak, akkor a politikusok mennek kampánykörutakra, és azok le vannak profin szervezve, egy kampány szervező stáb által. Sokszor a politikus csak beül az autóba, és ott mondják el neki, hogy egyáltalán melyik településre megyünk, ott kivel kell majd kezet fogni, milyen beszédet kell elmondani, lehet ott nyomják a kezébe, nem tud szinte semmit. Minden előre el van intézve. És úgy tűnik, mintha Jézusnak is ugyanígy előre meg lett volna írva, neked ebben a városban ezzel az Zákeussal beszélned kell. Nála kell megszállni. Csodálatos dolog ebbe belegondolni, hogy Istennél így mennek a dolgok. Zákeus gondolhatta, vajon honnan tudja a nevemet? Honnan tudja, hogy ott vagyok a fán is, hogy én vagyok a fán is? Honnan veszi, hogy nálam fog megszállni? De nem bánkódott, hanem örült. Örült, hogy ebben a megtiszteltetésben lehet része. És biztos vagyok benne, hogy azonnal neki kezdett készülődni. Én úgy elképzeltem, hogy vajon mi mit csinálnánk, vagy én mit csinálnék. Jézus azt mondaná, most, barátom, este nálad szállok meg. Este hozzád fogok elmenni, nálad fogok vacsorázni. Biztos rögtön elkezdeném gondolkozni, húha, mi legyen, rendeljünk, vigyük el étterembe, vagy én főzek valamit, gyorsan takarítsunk, mosunk ablakot, mindent, mindegy, hogy vasárnap van, dolgozni kell, mindent teljesen rendbe kell tenni, mert jön Jézus. Micsoda megtiszteltetés! Hát biztos vagyok benne, hogy valami ilyesmi lehetett Zákeusnál is. Hogy mit tettek, hogy mit ittak, az nincs leírva, sőt, még a beszélgetés sincs. De az biztos, hogy erre a vacsorára sokan kíváncsiak voltak is. Számunkra egészen különleges, szinte már-már megbotránkoztató, de ott egy teljesen elfogadott, bevett gyakorlat volt, hogy amikor egy ilyen nagy ember vendégséget szervezett, akkor mások, akik nem voltak egyébként hivatalosak a vendégségre, azok az ajtóban ott ültek és figyeltek, hallgatóztak. Ez nem volt ciki. Mondom, ez egy bevett gyakorlat volt. Nekünk furcsa lenne, de ők ezt így gyakorolták. Ennek ellenére, hogy sok szemtanúja volt ennek a vacsorának, nem ismerjük a részleteket, de azt biztosan tudjuk, hogy Zákeus élete tökéletesen megváltozott. Teljesen más emberré lett. És ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy Zákeusnak felgerjedt a szíve, és arra indult örömében, hogy mindenkinek mindent visszaadjon négyszeresen, mint amit tőle igaztalanul elvett. Hát erre rögtön mondhatnánk, ez anyagi csőd, de ő ezzel abban a pillanatban nem foglalkozott, sőt meg vagyok róla győződve, hogy később sem. Úgy volt vele, mit bánom én a földi kincseket? Mit bánom én ezeket? Hát úgy is eljöhetnek a rómaiak, elvehetik. Ki is rabolhatnak. Utál az összes zsidó ember. Meg is ölhetnek az utcán. Mit ér nekem a vagyon? Mit ér nekem mindez? Nekem az számít, hogy békességem van. Hogy üdvösségem van. Hogy Jézus vállalta velem a közösséget, bejött az én házamba is, bejött az én életembe. Egészen más lett az élete. És hogy ez így történt, azt az Úr Jézus szava is megerősíti, amikor azt mondja, ma lett üdvössége e háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia, mert az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Jézus azért jön, hogy megkeressen és megtartson, hogy a helyünkre tegyen, hogy békességünk legyen. Bizonyára ismerjük legtöbben a Borsószem király kisasszony történetét, ezt a mesét. Ugye annak az a lényege, hogy ezt a hölgyet, akinek nagyon-nagyon érzékeny úgy tűnik minden porcikája, egyszer úgy fektetik le aludni, hogy az ágy fekvő része alá, az ő teste alá nagyon sok dumnát, meg ilyeneket oda tesznek, és az egész alá oda tesznek egy borsó szemet. És egész éjszaka csak hánykolódik. Ő nem tudott aludni egy percet sem, mert ott volt egy borsó szem. Ő nem tudta, hogy mi van ott, csak érezte, hogy valami töri a derekát. És ő ezért nem tudott pihenni, ezért biztosan nyűgösen és fáradtan ébredt. Én úgy látom, hogy mi nagyon sokszor ugyanígy vagyunk, mint ez a borsó szem király kisasszony. Érezzük, hogy tör az ágy. Érezzük, hogy valami nincsen rendben. És megpróbáljuk kibélelni az életünket szép dolgokkal, vagyonnal, pénzzel, sikerekkel, emberektől való elismeréssel, újabb autóval, újabb házzal, talán újabb házastársal, egy csomó mindennel. Egyre több mindent teszünk magunk alá, és mégis azt érezzük, hogy folyamatosan tör bennünket valami. Folyamatosan van valami bajunk. Valami birizgál, és valami nem hagy bennünket békén. És érezzük, hogy annyi mindenre vágytunk már, ezek közül oly sok mindent elértünk, és mégsem vagyunk boldogok. Még sincs minden rendben. Valami másra van szükségünk, és akkor azt mondja az ember, de mire? A templomba járó ember azt is tudja, mire van ilyen nagy szüksége. Hát arra, hogy ő hozzá is bemenjen az Úr Jézus, és vele vacsoráljon, hogy ő változtassa meg az életünket. Nem tudjuk, mit mondott Jézus Zákeusnak, de talán jobb is így, mert Zákeus azt hallotta, amit neki kellett hallania. Így nem befolyásol bennünket a beszélgetés, mert nekünk meg azt kell hallanunk, amit Jézus nekünk akar elmondani. Testvérek, Jézus ma is itt van, ezért is választottam a 165. dicséretet, itt van Isten köztünk. Kétség kívül jelen van itt a templomban. A kérdés az, hogy bár ő itt van, de mi a helyünkön vagyunk-e? Azon a helyen vagyunk-e, ahol ő meg akar bennünket szólítani? Mondhatnám így ezzel a bibliai képpel, Zákeus történetéből, ott vagyunk-e azon az eperfügefán? Eljutottunk-e oda, hogy most már engem nem boldogít az a rengeteg dolog, amiről azt gondoltam, hogy majd rendbe teszi az életemet, és most már nekem nincsen más, csak Jézus. És megyek arra a fára, és figyelem őt. Látni akarom őt, mint Zákeus. Őt akarom látni. Őt akarom hallani. Mit akarsz mondani, Jézus? Valami borzasztóan töri az életemet, valami nincsen rendben, és nem találom a megoldást. De hiszem, hogy te ezt meg tudod adni. És ha mi ott vagyunk, akkor Jézus kész és hajlandó az ő csodálatos békességével betérni hozzánk, és betölteni bennünket. És amikor belép hozzánk, akkor legelőször ezt mondja, békesség néked. Békesség néked. Így köszönt, mert ő a békesség fejedelme. A békesség, ahogy az elején mondtam, egyensúlyt is jelent. Egyensúlyba kerül a szívünk, lelkünk, életünk. Ez nem azt jelenti, hogy nem lesz problémánk soha többé, de azt igen, hogy Krisztusban való hitünk ezeket a problémákat tudja ellensúlyozni, rá tudjuk magunkat bízni. És valóban ezek szép és nagyszerű dolgok, talán beszélni könnyebb is ezekről, mint megélni. Mint mindenkinek az én életemben is vannak olyan napok, amikor nem feltétlenül ez a teljes békesség jellemez, noha törekszem rá. Mégis egy régi élményemet mondom el ezzel kapcsolatban, amiben Isten tanított, megszégyenített. Azzal a csoporttal, akikkel együtt végeztük a mentálhigiénét Debrecenben, megbeszéltünk egy alkalommal egy osztálytalálkozót, egy csoporttalálkozót Karcagon. És akkor, mikor utaztunk, hát ez jó hosszú út, de körülbelül az egyharmadán borzalmas utakon kellett keresztül menni. Annyira rosszak voltak az utak, attól tartottam, hogy kitörik egyszerűen az autónak a kereke. 30-40-nel lehetett esetleg menni 60 kilométeren keresztül. Megérkeztünk, aztán hazafelé ugyanezen az úton kellett menni. Emlékszem még mindig rá, hogy mennyire tele voltam feszültséggel emiatt. És aztán este, Isten előtti csendességben, mintha maga az Úr intene, azt mondta, hogy mire való volt ez a békétlenség. Volt erre szükség? Te dolgod ez, hogy jók legyenek az utak? Tudsz ebben bármit tenni? A te dolgod az volt, hogy hirdest az én békességemet. És megszégyenültem azért is, mert ott ezen a beszélgetésen például, és ugye egy időre így el is vette a sátán az örömömet, ezen a beszélgetésen például az egyik csoporttársam elmondta, hogy ott, amikor különféle gyakorlatokat végeztünk, ilyen lelki gyakorlatokat, beszélgetéseket, és így tovább, egy alkalommal mondtam olyat, ami az ő életét teljesen megváltoztatta. És azóta egészen más életet él. És ahelyett, hogy ennek örültem volna, ahelyett bosszankodtam. És azon az estén az Úr megszégyenített. És azt mondta, hogy én pedig békességet akarok neked adni, meg hálaadást. A békesség azt jelenti, hogy egyensúly van bennem. Az egyensúly azt jelenti, hogy meg vagyok elégedve. Lehetne szebb a külsőm, a házam, lehetne több a pénzem, jobb a munkahelyem, több az egészségem, de valójában ezeknek a vágyaknak a legnagyobb részét a világ gerjeszti bennünk. Mi pedig betöltekezhetnénk Krisztussal. Ő lehet a mi békességünk, és ő teremthet bennünk egyensúlyt. Sokszor azért békétlen az emberek élete, mert azért idegesek, mert belül nincs békesség, nincs egyensúly. A pszichológia erről nagyon sokat tud, és sokat tud segíteni is ezek megoldásában, de van, amit az ember nem tud feldolgozni és elengedni, nem tud megbocsátani, csak úgy saját magától. És olykor az ember képes egy életen keresztül hurcolni a sérelmeket, a fájdalmakat, keserítve az önmaga életét is. De Jézus megbocsátó kegyelme megoldást ad éppen úgy, mint Zákeusnak. Mihelyt Jézus együtt vacsorázott Zákeussal, beszélgettek, az ő élete megváltozott. Teljesen más emberré lett. Nem lassan. Nem azt mondta Jézus, hogy nézd, adok neked egy kis lapot, erre fel van írva 5 mondat, ezeket ismételgesd egymás után, naponta mondd el 15-ször, és majd meglátod, szép lassan megváltozol. Jézus vele volt, és megváltozott az élete. Új életet nyert. Új életet kapott. Kedves testvérek, erre lehet mondani, hogy ez mind nagyon szép, mind nagyon jó, de itt nem lehet kimondani azt, hogy amen. Folytatni kell. És lehet azt mondani, hogy most jön a neheze, mert hogy még ez nem elég, hogy Jézus bejön az életünkbe. Nem elég az, hogy ő mindent megváltoztat, ahhoz, hogy teljes legyen a békességünk, ahhoz nekünk is tennivalónk van. A matematikában ezt úgy mondják, hogy szükséges, de nem elégséges feltétel, hogy Jézus Krisztus bejön az életünkbe. Kell hozzá tenni valamit, méghozzá nagy és nehéz dolgot. Mindnyájunknak. Nem úszhatjuk meg. Zákeusnak szembe kellett néznie a bűneivel. Zákeusnak rendeznie kellett a tisztátalanságait. Rendezni kellett a lopást. Az embereknek a becsapását. Mert máskülönben nem joggal mondhatták volna neki az őt körülvevő emberek, hogy mitől lett neked más az életed? Mit beszélsz arról, hogy neked más lett az életed? Mit beszélsz arról, hogy te milyen boldog vagy? Engem becsaptál. Minden héten becsaptál. Hoztam az árut minden héten, és te minden héten sokkal több pénzt elvettél tőlem, mint ami járt. Meg tudom mondani, hány drachmával csaltál meg engem éveken át. Mitől változott meg a te életed? Miben vagy te más? Te csak szövegelsz. Nem változott meg benned semmi. Joggal mondhatták volna az őt körülvevő emberek.
Ez csak szöveg, hogy te új életet kaptál, mert mi nem látjuk. Nem látjuk rajtad ezt az új életet. Te továbbra is élsz, mint ahogy mi mondani szoktuk, mint Marci hevesen, mi pedig itt vagyunk szegényen, mert becsaptál. És ezért mondom, hogy ahhoz, hogy a teljes békesség létrejöjjön bizony, ezt a nehéz dolgot meg kell tenni. Szembe kell nézni a bűnökkel, amiket elkövetünk, és ezeket rendezni kell. Békesség csak így érhető el, a teljes békesség csak így jön létre. El szoktam mondani a megbocsátással kapcsolatban is. Csütörtökön is az Isten tiszteleten volt róla szó, annak nincs felső határa. Mindig meg kell bocsátani. De a megbocsátás teljes mértékben csak akkor jön létre, amikor a másik bocsánatot kér. Nekem megvan a megbocsátás készségre. De addig, amíg a másik ember nem jut el oda, hogy azt mondja, hát barátom, én pedig ezt elkövettem és sajnálom, addig igyekszem majd elkerülni a másiknak a tekintetét. Amikor jön velem szembe az utcán, én átmegyek egész véletlenül az út túloldalára, mert hirtelen ott van dolgom. Amikor jön velem szembe, véletlenül éppen a kirakatot kell néznem, mert nem akarok vele találkozni, mert nem rendeztem a dolgokat. És ez az, amit meg kell még tanulnunk Zákeustól, hogy ő azonnal rendezte a dolgait az emberekkel is. Az Úr Jézussal elrendezte ott a vacsorán. És azt mondta Jézus, minden rendben van. Üdvössége lett ennek a háznak. Üdvössége lett Zákeusnak. Áldott legyen az Isten érte. De ahhoz, hogy te, kedves Zákeus, igazán új életet nyerj, ahhoz oda kell menni az emberekhez, és azt kell mondani, hitvány voltam. Becsaptalak benneteket, bocsássatok meg, szeretném ezt elrendezni. És Zákeus meg is tette. Na, ettől lett igazán felszabadult, és ettől lett igazán békessége. Ez a békesség útja. És miért a lélek gyümölcse a békesség? Azért, mert valóban az Úr a lélek által tud majd elrendezni bennünk régi, rossz viszonyokat. A lélek által tudunk szeretni akkor is, ha a másik esetleg nem szeret, és a lélek ad békességet minden külső körülmények ellenére, mert emlékeztet arra, hogy van egy jó pásztorunk, az Úr Jézus, aki az életét adta értünk, terelget füves legelőkön, csendes vizekhez vezet. Jézus azt mondja, békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek. De nem úgy adom, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjem. És ugye azt mondtam az elején, hogy Erdélyben így köszönnek a reformátusok egymásnak békesség Istentől, hallgassunk meg még egy verset, amelynek éppen ez a címe. Nincs nyugalom, a szív, amíg ver, mind örökre nyugtalan, de mindörökké nyughatatlanul Istentől mégis békessége van. Nyugalma nincs, de békessége van. Békesség Istentől. Nincs nyugalom. Vihar, örök hullámzás a víz felszíne, de lent a mélyben háborítlanul pihen a tenger s az ember szíve. Hadd hullámozzék a víz felszíne. Békesség Istentől. Nincs nyugalom, és ez a nyugtalanság, mint a járvány ragad. Te sugároz szét békességedet, és szóval, készfogással másnak add. Az Isten békessége is ragad, békesség Istentől. Reggel mond, délben mond, és este mond, a feltámadott első szép szavát, és ragyogóbbá lesz a reggeled, és csillaghímesebb az éjszakád, és békességesebb az éjszakád. Békesség Istentől. Békesség Istentől. Mi így köszönjünk, hogy köszöntésünkben lélek legyen. Vihartépet fák, ágainkon mégis vadgalambúg, és békesség terem. Békesség. Köszöntésünk ez legyen. Békesség Istentől. Amen. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked azt a békességet, amelyet te kész vagy, hajlandó vagy nekünk adni, és amelyet, ha elfogadunk tőled,
azt senki el nem veheti. Olyan békességet adsz, amit békesség pótló vágyaink sohasem tudnak helyettesíteni. És olyan békességet adsz, amit a legnagyobb békesség rombolók sem tudnak elvenni tőlünk. Áldott légy ezért, Urunk. És áldott légy azért is, mert nekünk mindig a teljességet hirdeted, és most is elmondtad, hogyan lehet teljes a békességünk. Köszönjük, Urunk, hogy megmutattad azt, hogy a békesség nem magától terem, azért nekünk is tenni kell, és sokszor küzdelemmel, sokszor lelki vívódással jár ez a békesség, hiszen te magad is átélted, Úr Jézus, a Gecsemáné kertben, vért verejtékezve küzdöttél, hogy békességre juss azzal a küldetéssel, amelyet az Atya te rád bízott, hogy bennünket megválts, hogy értünk add az életedet. És csodálatos látni később azt a békességet, amelyel mindent hordoztál mi értünk. Kérünk téged, Urunk, így jöjj az életünkbe, miként Zákeuséba is, és egészen formáját bennünket. A te békességedre vágyunk. Tölts be bennünket ezzel, ajándékozz meg vele. Sokkal szükségesebb és fontosabb ez számunkra, jobban vágyunk rá, mint földi, mulandó értékekre. Így kérünk téged, Urunk, segíts bennünket, hogy amikor innen hazaindulunk, a te békességedet vigyük magunkkal, szeretteinkhez, barátainkhoz, szomszédokhoz, ismerősökhöz és ismeretlenekhez is egyaránt. Hallgass meg, Urunk, és így légy velünk most és az elkövetkező napokban, hetekben is. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.